Folytassuk a ige tanulmányozását az efezusi levélből, maradva még az első résznél. A 11. verstől olvassuk az igét a 14. versig. Efezus 1. 11-től 14-ig. Jézus Krisztusban, vagyis úgy érkezik a vers, hogy ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Amikor nyáron hallgattuk a efezusi levelet, a csendes héten, ott azt mondta az előadó, hogy ez a harmadik verstől ide körülbelül a 14. versig az igazából egy kerek mondat. Hát azért egy érdekes mondat. Kossuthról is azt mondták, hogy körmondatokat ír, de hát azért ez tartalmában és mondani valójában egy sokkal nehezebb mondat. És most ezt a mondatot megtörve, vagy ennek a végét olvasnánk el egyben, és ugye az első fejezet igazából egy ilyen bevezetés a gyakorlati életre. Úgy gondolom, ezt többször gyakorolja Pál apostol, hogy a szellemi, lelki valóságokat elmondja a gyülekezeteknek, és utána tér rá jobban a mindennapoknak a dolgaira, a cselekedetekre, azokra a kapcsolatokra, ami egy gyülekezetben problémásak, vagy egyáltalán az említésre méltó. Aztán, ahogy itt olvastam az igét, és úgy titokban, hogy már mentem előre a fejezet végéig, hát hogyha ott már jobb ilyen gyakorlati rész van, tehát a 15. verstől már ott egy inkább olyan, és mondtam ebből a pár versből, ezt nem tudok erről beszélni, de aztán ahogy olvasgattam, hozzáolvastam, és azért úgy gondolom, hogy van ennek mondani valója, de igazából ebből nagyon kevés a gyakorlat, inkább ezek olyan igazságok, amik az én számomra legalábbis nagy élmény volt újra ezt olvasni, az embernek a szívére venni, és ezt próbálnám megtenni, hogy ezt továbbadjam. Másik oldalról pedig, hogy néha úgy érezzük, azt hiszem, hogy már sok a tanításból, jó lenne már talán valami gyakorlati dolgot venni, de úgy látom, hogy ezek a mélyreható gondolatok, amit Pál apostol mond, sokszor tényleg nehezen érthető. Megnéztem a konkordanciát, és van olyan mondatrésze, amit háromféleképpen is értelmeznek, és nem is fogom fárasztani vele a testvéreket. És tehát nem hiába mondta Péter, hogy van egy pár nehezen érthető, amit Pál apostol mond, egy igazi teológus, de úgy gondolom, hogy azért a mi hitünknek megalapozottnak kell lenni, és sziklaszilárdnak, és azt hiszem, azt írtam föl magamnak, hogy ugye a hívő ember nem élményekből él, és nem ezt tartja fenn a lelki életét, hanem az Isten sziklaszilárd kijelentései, ígéretei. És akkor így gondoljunk ezekre az igékre, amiket most fogunk venni, mert azért lesz benne gyakorlati rész is, amit persze nem fogalmaz meg pontosan Pál apostol, talán mi magunk egy kicsit elgondolkodhatunk rajta, és elég alapvető gyakorlati témát vett föl, de az alapvetés azért itt a 11. versen megkezdődik, amikor ugye arról beszélt, hogy Krisztus váltsághalála révén Isten gyermekeivé lettünk, és örökösök lettünk. És azt lehetne mondani, hogy aki már örökölt valamit, az nagyon jól tudja, hogy igazából ahhoz nem tettünk semmit. Egy jó örökséghez mi nem tettünk semmit. Maximum mi egy leszármazottak vagyunk, akik annak a jogán, aki valamit tett, azt mi megkapjuk mindenféle érdem és ellenszolgáltatás nélkül. Azt szokták mondani, hogy ebben a világban azért nagyon nehéz elfogadni Krisztus ingyen kegyelmét, mert az Krisztusnak nem volt ingyen, de nekünk ingyen van, mert mi szeretnénk megfizetni annak az árát, hogy mi valahova eljutunk, mondjuk az üdvösségre. És ez annyira egyértelmű, hogy akik örökösök, azok igazából semmit nem tettek azért, hogy az az örökség az övék legyen. Gondolok itt a Rothschildokra és egy más egyéb gazdag emberekre, akik egyszerűen egyik szülő vagyonát örökölte egy gyerek, aztán még tovább, és hogyha jó gazdálkodott, akkor még több lett, de nem ő hozta létre, nem ővé az érdem, hanem az Istené ebben az esetben is. És olyan jó azt látni, hogy a nem vér szerinti fiak, ugye, mert mi örökösök lettünk, Isten népéhez tartozók lettünk, ugyanolyan kiváltságok és jogok illetnek meg bennünket, mint a vér szerinti Isten gyermekeit. És egy-két igét szeretnék felolvasni még ehhez, az örökséghez, ahogy magyarázza, és mindegyiket érdekes módon Pál apostoltól vettem, így ahogy nézem, a Róma 8:16-17-et, a Galata 3:29-et és a Galata 4:7-et hoznám egy kis erősítésül, illetve magyarázatul arra nézve, hogy hogy is gondolkodik az ige ezzel az örökséggel kapcsolatban. Azt mondja a Róma 8, ez a lélek, mármint az Istennek a Szent Szelleme, bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, és vele együtt dicsőjünk meg. Ez az egyik ige, és itt igazából itt már, amikor kész voltam az egész feldolgozással, ezzel az igével, akkor rakadtam bele ebbe a gondolatban, hogy mit jelenthet vajon az, hogy örökösei Istennek, hogy örökös társai vagyunk Krisztusnak, azt se nagyon értem, de azt valahogy könnyebben fölfogom, mint azt, hogy hogyan vagyunk mi Istennek az örökösei. Hát csak úgy tudom elképzelni, hogy ő mindent meg akar osztani az ő teremtményeivel, az Jézus Krisztus megváltott gyermekeivel. Aztán azt mondja a Galata 3:29, ha pedig Krisztusai vagytok, tehát az Ábrahám maga vagytok, az ígéret szerint örökösök. Tehát azt mondja az ige, hogy mindenképpen, aki Isten népéhez tartozónak tartja magát, az csak Ábrahám gyermeke lehet, az pedig a hitnek az útja. Semmi más út nincsen az Istennel való kapcsolatra a ma élő embernek, csak a hit útja, és hogyha pedig Krisztusé, akkor pedig, mint egy egyenes ágú következmény, hogy örökös is lesz. Aztán a Galata 4:7, azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Tehát itt egy olyan, megint egy olyan biztatást kapunk, hogy akik Krisztusban vagyunk, azok örökösei vagyunk Istennek. Aztán, hogy ez miben fog megnyilvánulni, ezt talán pontosan nem tudjuk, de Istennel együtt lenni egy örökké valóságon, az mindennél jobb. Aztán ez a vers beszél, ez a 11. vers a rettegett eleve elrendelésről. Ebben az esetben nekem ez nagyon leegyszerűsödött, nem tudom, hogy jól értem-e. Úgy gondolom, ahogy én próbáltam ezt sokszor elolvasni, hogy ez az eleve elrendelés itt arról szól, hogy Isten úgy gondolta, hogy mindenkit fiává fogad Jézus Krisztuson keresztül a benne való hit által. Tehát ez nem automatizmus, de az eleve elrendelés az, hogy ő úgy gondolta, hogy ez a bűnbe esett világ a hozzávaló visszacsatlakozásnak, fordulásnak egyetlen egy feltétele van, hogy valakik elfogadják Jézus Krisztust, mint megváltójukat, akkor ő a gyermekeivé fogja fogadni. És ez nem az az eleve elrendelés, hogy valakit örök üdvösségre, valakit örök kárhozatra, hanem hogy ez mindenki számára. Épp tegnap voltam a gyülekezetben egy imaórán, és a Becsenyei Józsi felolvasott egy iget, és még soha életemben nem értettem így az igét, hogy azt olvastuk a Titus 2.14-ben, ha jól emlékszem, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Hogy az a kegyelem úgy jelent meg, azzal a kockázattal, ezt már hallottam mástól is, hogy Isten nagyon jól tudta, hogy ezt az árat, amit ő az Úr Jézus Krisztusban nekünk odaadott, ezt nagyon sokan nem fogják elfogadni. Sokan semmibe veszik. És úgy tudjuk, hogy valami nagyon kicsi hányad az az emberiségből, akik ezt elfogadják. És Isten ilyen egyszerűen fogalmaz, hogy megjelent. Itt nincs reklám, itt nincs nyomatás, itt nincs félelemkeltés, hanem megjelent, és ezt el akarja fogadni, ha valaki akar követni, mondja az Úr Jézus. Engem annyira megdöbbentett tegnap ez a dolog, hogy Isten ekkora árat fizet úgy, hogy választhatjuk. És ő tudja a legjobban, hogy mennyien nem. Mert az ige még azt is írja, ugye, hogy mert nem mindenkié a hit. Ugye azt mondta, szomorú kérdést is föltette az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy amikor az ember fia megjelent, majd amikor másodszor fog megjelenni, akkor ugye azt kérdezte, vajon talál-e hitet? És úgy tudjuk, hogy ezt nem a tanítványoknak kellett megválaszolni, hanem az Úr Jézus nagyon jól tudja, hogy ezek szerint valahogy nem abba az irányba megyünk, hogy mindenki el fogja fogadni, hogy világméretű evangelizáció legyőzi a hitetleneket jó értelemben, hanem mintha abba az irányba mennénk, hogy még azok is, akik dövéi voltak, még azokban is pislákolni fog a hit. De most nem ezzel szeretnék foglalkozni. És utána beszél az ige egy nagyon érdekes kifejezésről, ami nagyon, talán így ez a szó nem szerepel benne, hogy azt mondja az ige, hogy az Isten a saját akarata és elhatározása szerint cselekszik mindent. Ez a szuverenitás, hogy ez mennyire megütközést kelt ebben a világban a hitetleneknél, és ez a szuverenitás valakit, és ismerek olyan testvért, akit megfélemlít. Mert nem tudjuk, hogy az Isten mikor mit lép. Nem lehet kikövetkeztetni, nem lehet logikusan, még az ige alapján sem megmondani, hogy egy bizonyos helyzetre az én életemben, de főleg a mások életében mit fog tenni. És ha ez a szuverén Isten ilyen, azt mondja, hogy mindent a saját akarata szerint dönt, őt nem befolyásolja se a tömeg, se a kevés, se a hatalmasságok, semmilyen olyan indok, ami bennünket, hogy így mondjam, befolyásolhat. Amikor engem fölhívott a legnagyobb főnök ma is, nem tudtam, hogy miért hív. És pont dolgoztam jó messze, ugye Budapesttől több mint 300 kilométerre, épp magyaráztam valamit ott az embereknek, hív ez a jó ember, na mit akar, már megint kirúgás van, nem, valamit kért, és akkor gondolkoztam, hát akkor mondtam neki, hogy nem tudok bemenni. Aztán valahogy úgy végeztem, hogy beállítottam, és ő csodálkozott a legjobban. De bennem volt az, hogy ha ő kér valamit, akkor azért jobb, ha én minél hamarabb bemegyek. De aztán úgy gondoltam, jó lesz majd holnap. De aztán mégiscsak bementem. Tehát, hogy az emberre van nyomás, én őszintén bevallom, hogy azért, ha ő kér valamit, akkor lehet, hogy hamarabb megteszem, mint ha a szomszéd szobából a kollega kér valamit. De Isten olyan szuverén, hogy őt nem befolyásolja semmilyen körülmény. És én úgy gondolom, hogy van ennek egy nagyon félelmetes oldala, mert soha nem tudjuk, hogy Isten mit fog cselekedni. Látjuk a Bibliában is, hogy a hasonló eseményeknél, mintha más tenne az Isten. Csak valaki egyszer azt mondta, és ez nekem ugye bennem maradt, mert ugye egy nagyon nehéz helyzetben foglalkoztunk ezzel a igével, hogy Isten tulajdonságaival, hogy az Isten jó. És azt mondta ez a testvér, ha az embernek a hátsó kisagyában a legkisebb gondolat is az fölmerül, hogy az Isten nem jó, akkor nem fogunk tudni hinni benne. És hogyha a szuverén Istenről én föltételezem azt, hogy valamit nem úgy tesz, ahogy kellene, mert esetleg indulatos lesz. Mert olvasunk ilyet, hogy felindulásában tett valamit. Vagy azt mondta, hogy megbántam, hogy teremtettem az embert. Vagy az Úr Jézus is korbácsot font, és kiűzte az embereket. Hogyha úgy gondoljuk, hogy ez az indulat, ez elönti az ő gondolkodását, és fölülírja az ő eredeti tervét, akkor emberien gondolkodunk. De én azt gondolom, hogy ez a szuverén Isten, én így írtam föl magamnak, hogy kérdőjelek nélkül rábízhatjuk magunkat. Ez szerintem annyira fontos, hogy újra és újra nekem számít az, hogy ez a szuverén Isten, aki a saját akaratából tesz mindent, azt mondja az ige, azt nagyon jól fogja tenni. Nem az a kérdés, hogy ő megteheti-e vagy nem, hanem hogy teszi. És én úgy gondolom, hogy mindent azok után, hogy az Úr Jézus Krisztus odaadta, ő nem tehet mást, hogy így mondjam az én szemembe, mint jót. De nem csak ezért, mert az Úr Jézus mondta, amikor ugye valaki azt mondta, hogy jó mester, és azt mondta, hogy miért mondasz engem jónak? Mert egyedül az Isten jó. És úgy gondolom, hogy ez a szuverén Isten jó azért tudomásul venni, még ha egy kicsit félelmetes is, hogy nem tudom, hogy mit fog tenni. Akkor is tudom, hogy ő szeret. És olyan jó volt megtapasztalni, hogy Anna feleségemért olyan sokan imádkoztunk úgy, hogy meggyógyíthatja. És hogy nem tette meg, ez nem okozott csalódást. És én azt hiszem, hogy ebben akar bennünket Isten minden nehézségen keresztül talán odáig eljutni, hogy higgyünk ő benne, hogy ő jó többek között. Aztán ez a fajta örökség, amiről itt beszéltünk, nem csak jogokat, kiváltságokat tartalmaz, hanem feladatokat is, és tevékenységet. Erről szól a 12. vers. A 12. vers ugye arról szól, hogy dicsőségének magasztalása legyünk, mint akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Itt ez kettő is választanám ezt a gondolatot, hogy legyünk az, mi az ő magasztalására. Mit jelent ez? A gyülekezetnek, próbáltam most megnézni gyorsan a honlapon a állásfoglalását a gyülekezetnek, de nem sikerült, mert már nekem nincs meg, de emlékszem rá, mert ez egy sarkalatos pont, hogy mi a gyülekezetnek a célja. A gyülekezet célja az van leírva, hogy az ő dicsőségének a magasztalására legyünk. Ez persze egy nagyon általános cél, majdnem, hogy megfoghatatlan, és itt a Pál apostol nem is bonyolódik bele, hogy ez mit jelent, de ez a gyülekezetnek, a budapesti gyülekezetnek a célja, mint gyülekezetnek, hogy az ő dicsőségének a magasztalására legyen. Mit jelent ez? Hogyan tudjuk magasztalni az Urat? És úgy gondolom, lehet ezt szóval, énekkel, imádsággal, de úgy gondolom hozzáállással, cselekedettel egyaránt. Illetve aztán ez már nagyon gyakorlati rész, hogy az ige ezen felszólításának mi mennyire teszünk eleget. Vagy beburkolózunk abba, amiben én sokszor beleburkolózom, hogy ez olyan általános, hogy nem lehet rajta kapni. Mert nem, nincsenek leírva ilyen 10 pontos gondolatok, és akkor azt ki lehetne pipálni. Hanem talán itten valahogy máshogy kéne hozzáállni. Viszont azt tudjuk, és a Jelenések könyvéből most nem is olvasnám föl a 4. részben, ahol a vének is, ezek a lelkes lények is dicsőítik az Istent. Ezért választottam a végén azt az éneket, amelyik erről szól, amit ott énekelnek, vagy mondanak az Isten előtt ezek a lények, hogy szent, szent, szent az Isten. Hogy valamilyen oknál fogva ennek a dicsőítésnek van valami rangja, van valami feladat, tartalma, ami számunkra, ami nem szajkózásból áll. És talán itt lehet tetten érni az embernek a szívét, hogy milyen mértékben hajítom meg az én fejemet az Úr előtt. Ugye a himnuszban a Pál apostolnak ugye a Filippi levélben, a 2. részben ugye arról beszél, hogy az Isten olyan nevet adott az Úr Jézusnak, hogy mindenkinek meg kell hajolni. Csak nem mindegy, hogy mikor. És mind a föld alatt valóknak, mind a lelki, a szellemi világban is mindenkinek ezen a földön is meg kell hajolni az Isten előtt. És hogyan hajol meg az én szívem az Úr előtt? Hogyan tudom magasztalni őt? Ez egy nagy kérdés. Aztán azt a kérdést is föltettem, hogy a saját imádságainkat, ha megnézzük, hogy milyen arányban vannak a kérdések és a dicsőítések. Hát az én imádságaimban ez nem kérdés. Hogy sajnálatos módon rettenetes rossz arányban van a dicsőítés és a kérés. És mostan a kérést nem akarnám bagatellizálni, hogy az egy rossz dolog, mert úgy gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog. Mert az Isten szerint való kérés, közbenjárás az Isten szerint való dolog. De a dicsőítés legalább annyira nagy és Isten szerint való dolog, mint jó kérésekkel az Isten színe elé állni. Aztán azt mondja ez a második mondat, amivel szeretnék még foglalkozni, azt mondja, hogy azok dicsőítik az Urat, akik előre reménykednek a Krisztusban. Minden, ami a jövőben fog történni, az csak reménység és hit, és kézzel nem fogható. És újra kezünkbe, vagy szemünk elé jön az a téma, amit most már itt a római levélben annyiszor előtérbe kerül, a hit fontossága és központi szerepe a hívő ember életében. Azt mondja, hogy azok tudják dicsőíteni Krisztust, akik előre reménykednek az Úrban. Tehát itt nincs egy olyan biztos bázis, amire azt mondhatjuk, hogy ez tuti, így van, ezt értse meg a világ, legyen hívő és kövesse Krisztust. Nem. Ezt nem lehet így lekövetkeztetni, így kilogikázni. Csak a hit az, amelyik előre tud reménykedni, és tudja dicsőíteni az Istent. A következő vers, a 13. vers pedig arról szól, miként erősítette meg Jézus Krisztust a hívő embert a fiúság bizonyosságáról. Itt az ige a református fordításban eljegyzett pecsétjével kifejezést ír, a görög-magyar szómagyarázatban pedig ezt kiírtam, mert nekem nagyon-nagyon tetszik. A pecsét a valakihez való tartozás és a hitelesség szimbóluma. Bizonyára sokan láttuk a Ben Hurt, és ott is van egy ilyen jelenet, ahol egy gazdag ember odaadja a pecsét gyűrűjét valakinek, és azzal a pecsét gyűrűvel igazolja, hogy ő kinek a gyermeke, és milyen tulajdon van mögötte. Hogy bennünket, azt mondja az ige, itt ugye azt a kifejezést használja, hogy eljegyzett Krisztusban az ő pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, hogy az valakihez való tartozást és a hitelességet szimbolizálja. Ez nekem olyan sokat mond, és talán tudjuk is tényleg a történelmből, hogy régen ugye a király is, vagy a fejedelem is, vagy egy nagy ember, a város előjárója, az ő pecsétjével hitelesítette azt a levelet, azt a, amit lezártak levelet, ha az ő pecsétje rajta volt, és nem volt fölbontva, akkor tudták, hogy az az ember írta, akinek a neve oda van írva. Aztán mi az Úrhoz tartozunk azáltal, hogy amikor megtértünk, befogadtuk a szívünkbe, és ekkor kaptuk meg a Szent Szellemet, amit Jézus ígért azoknak, akik benne hisznek. És úgy gondolom, hogy ez a pecsét, ez az eljegyzett pecsét, hogy az ő szent lelkét ideadta nekünk. Ezt igazából mi tudjuk a legjobban, akik hívőké lettünk. Nem hiába nagyon kedves ez az ige mindnyájunknak, a Róma 8.16, hogy a Szent Szellem bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. És milyen jó, hogy nem mi nekünk kell megállapítani, hogy melyikünk Isten gyermeke, mert ezt nem ránk bízta az Úr, lehet róla bizonyosságunk, és így szerethetjük egymást, mint testvérek, de az, hogy ki Isten szemében Isten gyermeke, az nem a mi feladatunk embereknek eldönteni mások életében, de a mi életünkben. Ezzel kapcsolatban viszont nagyon bizonyosnak kell lenni, mert enélkül bizonytalan az életünk. Épp az egyik sógornőm mondta azt, hogy ő nem kapott olyan Isten élményt, mint az ő testvérei vagy más hívők, és ezért ő nem is nevezi magát hívőnek, de nem ellenség, valami nagyon furcsa állapotban van. Hisz is? Meg talán nem is. De nem is tudom, hogy van, és remélem, hogy nem így fogja befejezni az életét. Aztán van az a beszúrt mondat, engem nagyon foglalkoztatott, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek, evangéliumát, és hívőké lettetek. Úgy gondolom, hogy ebben a rövid beszúrt kis gondolatjel mögé elmondja Pál apostol, hogy mi a megtérés. Hogyan történik a megtérés? És én úgy gondolom, hogy leegyszerűsítve minden ember életében így történik a megtérés. Két pontot látok itt. Hallottuk az Isten igéjét és az evangéliumot. Enélkül nem lehet valaki hívő. Ezért nagyon furcsa az, amikor az ifjúsági csendesíten valaki azt mondta, hogy ő úgy került közel Istenhez, hogy álmot látott, és jött felé az Úr Jézus, és ezt meg ezt mondta neki. Nagyon szépen hangzott, de ennek semmi köze nincs az Isten igéjéhez, és ahhoz a leíráshoz, amit itt megfogalmaz, hogy hallottuk Isten igéjét és az evangélium, az üdvösséget, evangéliumát, és utána azt mondja, és hívőké lettetek, egy kicsit átfogalmazva, döntöttünk, és elfogadtuk Jézus Krisztust, mint személyes megváltót, így lettünk hívőké. És úgy gondolom, hogy a megtérés folyamata kettő dologból áll. Meghívás és döntés. Ilyen egyszerű. Enélkül nem lehet senki se hívő. Mert ha nem érzem magam meghívottnak, ha nem érzem azt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájam, akkor lehet, hogy egyetértek meg, már nagyon sokat mondták meg. Sajnos volt ilyen az óutcában is, hogy valakinek annyira mondta egyik testvér, hogy aztán megtért, azt máig is úgy érzi, hogy csak megtért, mármint a nyomása. De nem az ő szívének a teljes döntésével, hanem egy nyomás hatására. És azt gondolom, hogy aki hallja az igét és az evangéliumot, hoz egy döntést. Ezért nagyon nagy felelőssége a hívő embernek, hogy továbbadja az evangéliumot, mert az ige azt mondja ezzel, hogy aki hallja az üdvössége evangéliumát, akkor onnantól kezdve döntést hoz. Vagy mellette, vagy ellene. És milyen jó, hogy akik itt vagyunk, ezt már leismertem írni, hogy ő mellette döntöttünk. De ezt a döntést úgy gondolom újra és újra meg kell hoznunk, mert ettől lesz hiteles és valóságos. Aztán a 14. vers azt mondja, hogy a Szent Szellem nem csak pecsét a mi számunkra, hanem az örökségünk záloga. Aki a kommentárból írtam föl egy megjegyzést, ami nekem tetszett, nem muszáj elfogadni, de nekem nagyon megerősített. Itt nem csupán a hagyományos zálog jelentésében szerepel, amit ki lehet váltani, hanem inkább az előleg lefizetéseként azzal a biztosítékkal, hogy utána még sokkal több következik. Ez a biztosíték arra, hogy a hívők öröklik az üdvösséget és a mennyországot. Tehát itt valami olyan zálogról van szó, ami biztos be fog következni. Egy olyan szerződés, mert minden szerződésnek a zálog, vagy a Csia Lajos bácsi azt mondja, hogy foglaló. Ez is nagyon érthető a mai szerződés kötéskor, hogy akkor van egy szerződés komolyan véve, ha kifizették a foglalót. Ha az nincs kifizetve, akkor beszélgethetnek meg, majd eldöntjük, hogy mi lesz, de addig az nem. És azt mondja itt az ige, hogy az Isten olyan foglalót, olyan zálogot adott az ő szent lelkén keresztül, hogy ez a biztosíték, hogy örök életünk van, és mennyországba fogunk jutni. És erre bátran ráállhatunk, amikor vannak ugye katolikusok, akik azt mondják, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy nekünk üdvösségünk van. Pedig lehet üdvbizonyosságunk, nem üdvbiztonságunk, üdvbizonyosságunk. Ez az ige is egy nagyon jó alap arra, hogy nekünk valóságos reménységünk van, hogy mi nem habokba hiszünk, nem csak úgy valamibe hiszünk, hanem egy olyan valamibe, amire Isten ilyen pecsétet adott. Aztán a 14. versnek a B része beszél az Isten tulajdon népéről, na ebben van nagyon sok eltérés a kommentárokban, én ezzel nem is szeretnék foglalkozni, csak annyival, amennyit én értek ebből, hogy az Ószövetség értelemben a hívő zsidók az Isten tulajdon népe, az Új Szövetség értelmen pedig a kihívottak, megtértek és újonnan születettek gyülekezete. Ez az ő tulajdon népe. És most itt talán nem is fontos, hogy ezt teljesen kicsontozzuk, hogy pontosan kitartozik ide, de az a fontos, hogy ugye mi a feladata? Ennek a feladata újra előjön az, hogy az ő dicsőségének magasztalására hivatott el bennünket az ige. És érdekes, hogy ez annyira fontos ez a része, talán ez a gyakorlati és ez a legnehezebb, de nincs kifejtve. Háromszor szerepel az első fejezetben, a 6. versben. Kegyelme dicsőségének magasztalására hívott el, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Ez a 6. vers, a 12. vers, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségére, akik előre reménykedtünk a Krisztusban, és itt a 14. versben, aki záloga a mi örökségünknek, tulajdon tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. És akkor ehhez majd várnám is a testvéreknek a javaslatait, a gondolatait, hogy hogyan tudnánk mi ezt a dicsőséget, az Isten dicsőségét bemutatni ebben a világban, és legfőképpen Istennek. Mert ő azt mondja, ugye az Ézsaiás igében azt is vettük, amikor erre foglalkoztunk, hogy dicsőségemet másnak nem adom. Nem azért, mert irigyli, mert nem tudjuk kezelni. De úgy gondolom, hogy ő méltó, és meg is érdemli, és adja Isten, hogy megértsük ezeket a alapvető igazságokat, erősödjön meg a szívünk, mert nekem úgy megmelegedett ezeken igéken keresztül a szívem, csak szeretném megérteni, hogy még jobban tudjam magasztalni őt, és mint kis gyülekezet is. Amen.